23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a most megjelent friss inflációs jelentésében. A Magyar Nemzeti Bank idén 3,8%-os, jövőre 3,7%-os inflációt vár, míg tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,2%, illetve 3,3%-os emelkedését prognosztizálta. A jegybank továbbra is azzal számol, hogy a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a 3%-os jegybanki célra. A márciusi előrejelzés szerint a magyar GDP 2026-ban 1,7%-kal, 2027-ben 3%-kal nőhet, a decemberben előrejelzett 2,4%, illetve 3,1%-os növekedés helyett. 2028-ra azonban a jegybank 2,9%-ra emelte növekedési várakozását, a korábbi 2,7%-ról. A jegybank az inflációs jelentésben rámutat, hogy a mérsékelt globális növekedés mellett kockázatot jelent a geopolitikai feszültségek további éleződése, a gazdasági előrejelzéseket a közel-keleti háború és a változékony nemzetközi kereskedelem politikai feltételek miatt nagyobb bizonytalanság övezi, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. A múlt héten mintegy 123 milliárd forint értékű beruházás kapott támogatást vagy fejeződött be Magyarországon, ezt közölte a kormányszóvivő Budapesten a Kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, Rétságon egy japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító 2,5 milliárd forint összegben hajtott végre kapacitást bővítést és megújuló energetikai fejlesztést, amelyhez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott, ezzel is segítve 30 új munkahely létrehozását. Egy amerikai tulajdonú gyógyszeripari vállalat 6 milliárd 400 millió forint értékben bővíti csomagolási és minőség ellenőrzési kapacitásait Komáromban, amelyhez a kormány 1 milliárd 300 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő több mint 800 munkahelybiztossá tételét, tette hozzá a kormánybiztos. Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt, tájékoztatott az energiaszolgáltató. A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop kedvezmény a gázszámlák harmadik oldalán, a számla részletezőben a támogatás túlfizetés soron található. Az MVM ismertette, néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleikhez a diktáláson alapuló földgáz elszámoló számlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják készhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgáz felhasználónak állít ki számlát, írja a közlemény. Jövő csütörtökön délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille szavazó sablont igényelhetnek ugyaneddig. Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján április 12-én külföldön tartózkodnak, és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A kérelem benyújtható elektronikus úton vagy személyesen, illetve kézbesítési meghatalmazottal eljuttatható bármelyik helyi választási irodába. Eddig több mint 67 ezeren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni, 4 évvel ezelőtt, 1 héttel a határidő lejárta előtt 45 ezeren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, ahol a szavazás napján végül 65 ezeren voltak.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások. Többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatal sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélye, az északi északkeleti szél sokfelé lesz erős, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon viharos, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 13 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Húsvét a Nagyberegi Tájházban.
A Nagyberegi Tájházban erre a fél évre, tehát a februártól májusig tartó időszakra 14-15 programot terveztünk, de ez nálunk folyamatosan változik, mert néha vannak plusz csoportok, plusz alkalmak, tehát igyekszünk ehhez is alkalmazkodni, rugalmasak lenni.
Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével beszélgetünk.
Gyülekezethez tartozó a történet, az Újszegedi Református Gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a Szegedi Református Egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak.
Bábszínház világnap.
A Bábszínház világnapjára idén 2026-ban mi arra gondoltunk a Pugbábszínház Magyar Társulatának a kis csapata, hogy a Brémai Muzsikusok című előadásunkat választjuk ki, mint az esemény fő tartóoszlopa, nevezzük így.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet. There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge. And your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go. 'Cause your love is the bridge. And your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Searches for the lost. And your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go. 'Cause your love is the bridge. And your truth leads us.
so relentless. No greater love than this. Where sin leaves a canyon, your love builds a bridge.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Ahogy közeledik a húsvét, egyre inkább ünnepi hangulat költözik a nagyberegi tájház mindennapjaiba. Ezekben a napokban nem csupán foglalkozások zajlanak, a résztvevők saját élményeiken keresztül tapasztalhatják meg, miként készültek elődeink az év egyik legjelentősebb ünnepére, a húsvétra. Erről Gál Adéllal, a nagyberegi tájház programkoordinátorával beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2026-os tanévben hát gyakorlatilag rengeteg programmal készültök. Egy fél évben, ha minden igaz, akkor legalább egy 15-ös listát lehetne most felsorolni a következő percekben, mert nagyon aktív lesz az idei szezon is. Februárban 11-én kezdtétek el a szezont. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket, és hány csoportot is érintez ebben a fél évben?
A nagyberegi tájházban erre a fél évre, tehát a februártól májusig tartó időszakra 14-15 programot terveztünk, de ez nálunk folyamatosan változik, mert néha vannak plusz csoportok, plusz alkalmak, tehát igyekszünk ehhez is alkalmazkodni, rugalmasak lenni. És ahogy mi február elején meghirdettük ezeket a foglalkozásokat, egy-két nap alatt 20-25 csoport jelentkezett, ami, tehát most konkrét létszámot nem is tudok mondani, de tehát ilyen 18-20-25 fős, vagy 30, legutóbb 36 fős csoport volt nálunk, tehát elég sokan érkeznek, és nagy csoportokkal kell foglalkozzunk.
Akkor elmondhatjuk, az idei gyakorlatilag kibekkel, az idei fél év ez most már tehát házas.
Igen, jól, igen, általában előre tervezünk, és most már ugye nem egy jó ideje, nem havonta, vagy hónappal előre tudunk tervezni, hanem fél éveket előre tervezünk. Ez így egyszerűbb, átláthatóbb a tájházkedvelők számára is, és a mi számunkra is a programok szempontjából.
Mi van azokkal, akik nem tudnak bekerülni fél évről fél évre a táblázatban?
Idézőjeles várólistánk van. Én igyekszem úgy, vagy igyekszünk úgy beírni a csoportokat, illetve úgy lehetőséget adni a jelentkezők számára, hogy akik régen tudtak, vagy még nem tudtak eljönni hozzánk, vagy mondjuk nagyon-nagyon régen, tehát évekkel ezelőtt voltak hozzánk, akkor újra tudjuk nekik is helyet biztosítani. Nyilván mindig van, minden időszakban van olyan, hogy nem, egyszerűen nem férünk el, tehát nincs annyi kapacitásunk fizikailag, munkatárs szempontjából, tehát nem tudunk megvalósítani annyi foglalkozást, amennyire igény lenne, de igyekszünk úgy, hogy mindenkinek valahogy helyet biztosítsunk.
Kik a látogatók? Milyen térségből érkeznek hozzátok, és milyen korosztály az, amit leginkább jelentkezik?
Ebben a fél évben nagyon vegyes. Ha most településeket nem is tudok felsorolni, de ha azt mondom, hogy a Beregvidék vagy Beregszászi járás, akkor abba beletartozik mondjuk egyik irányból, tehát Nagyszőlős irányából, akár még Egres, és ilyen csoportok, vagy Salánki csoportok, de másik irányba például Ungváról is várunk csoportokat, tehát elég széles a skála.
Nézzük a programokat, húsvét előtt járunk, és még kettőt alszunk, és már itt van húsvét. Most beszéltünk az új fogadalmakról, aztán pedig már a tavasz várásról, aztán pedig már a húsvét, ma reggel húsvéti tojásfát láttam ma Ardóban, úgyhogy nagyon dübörögnek az események. Milyen programokkal készültek a hagyományok tájházánban?
Húsvét előtt mindig több programot iktatunk be, próbálunk úgy felkészülni, ráhangolódni az ünnepre, és ez már megtörtént a hét elején is. Ugye pénteket írunk, hétfőn már egy húsvéti programmal kezdtünk, akkor líceumos, a Kárpátai Magyar Líceum hallgatói voltak nálunk, és ugye itt egy nagyobb korosztályról lévén szó, idősebb, tehát úgy idősebb, hogy tehát 10-11. Osztályos tanulókról van szó, és nagyon ügyesek voltak, mert velük úgy tudtuk alakítani a programot, hogy kemencében sütöttük a húsvétre a kalácsot, a finomságokat, együtt készítettük a hímes tojásokat, tehát igyekeztünk helyi technikákat és a helyi mintákat, motivumokat alkalmazni, használni és megtanítani, és így lesz ez a következő következőkben is, tehát jövő héten és az azután következő héten, ugye az már nagy hét, szintén húsvéti programot tervezünk, és a nagy héten már olyan programmal készülünk, ahol nem csak egy alkotás lesz, hanem szeretnénk föleleveníteni, ahogy azt a korábbi években is tettük, a húsvéti locsolkodás szokását. Tehát akkor úgy jönnek hozzánk a fiatalok, a gyermekek, hogy a kisfiúk megtanulják előre a húsvéti verset, ugye, amit majd húsvét hétfőn reményeink szerint otthon is elmondanak, vagy a szomszédokban, az ismerősöknél. Tehát a lányok kosárkába elkészítik ugye a hímes tojásokat, azt közösen készítjük, és kosárkákkal, hímes tojással teli kosárkákkal várják a locsolókat, és hát a fiúk ez esetben nálunk vödröt kapnak, vízzel megtöltött vödröket kapnak a kezükbe, és jönnek locsolkodni, elmondják a szép húsvéti locsolóversüket, és meglocsolják a lányokat természetesen vízzel, ahogy azt annak idén szokták, úgyhogy ezt próbáljuk így megidézni, ezt a hagyományt a tájházban, és ez mindig úgy külön élmény a gyerekeknek, mert van, aki először találkozik ilyen helyzettel, vagy ilyen szokással, és úgy beleélik magukat, és ez annyira jó látni a gyerekeken, hogy tényleg úgy szeretik és élvezik, és utána tovább viszik ezt, tehát megtanulják. Volt olyan gyermek, volt olyan kisfiú az előző években, aki még azt mondta, hogy soha nem járt locsolkodni, tehát ez az első alkalom számára, pedig már egy iskolás kisfiúról van szó. És ilyenkor öröm, hogy ezt meg tudjuk mutatni, meg tudjuk tanítani nekik.
Nagyon fontos a szakmai háttere ennek a intézménynek a működése esetében, nem olyan dolgokat találunk ott, amik nem vidékünkhöz kötődnek valamilyen formában. Ennek a része miért is fontos, onnan vannak a hagyományaink, honnan vannak a különböző ma fellehető általatok művelt, akár legyen az étel, gasztronómia, játék, vagy éppen népda, vagy éppen hagyomány.
Ezen mindig sokat gondolkodunk, és az, hogy a programjainkat, ugye ez már megszokott és ismert, hogy általában az időszak vagy az évjeles napjaihoz igazítjuk. De az is nagyon fontos emellett, hogy igen, tehát mindig azt vesszük figyelembe, vagy azt helyezzük előtérbe, hogy mindig a helyi szokásokat mutassuk meg. És ha most például a húsvétnál járunk, akkor az előbb is úgy említettem, hogy igyekszünk olyan húsvéti ételt készíteni, amit mondjuk Beregen vagy a Beregvidéken készítenek. Ez például nálunk a sárga túró vagy a foszlós kalács, ezt a helyiekhez készítik, és a szakásnő, aki minden alkalommal segít nekünk a tájházban, nagyon sok mindenben tud ebben segíteni, illetve a közösségből is érdeklődünk, kérdezzük az időseket, hogy hogyan is volt, vagy mint is volt ez régen, és akkor igyekszünk úgy alkalmazni. És a technikákat is, például, ha ugye ismét a húsvét, akkor igyekszünk, és nem csak a beregit, hanem mondjuk a kárpátaljai technikákat. Nekem szíven csücske a salánki viaszos hímes, ugye salánki vagyok, és szeretném ezt is megtanítani, megmutatni, hiszen ez egy különlegesség, egy kuriózum itt a vidéken. Tanuljuk ezt a gyerekekkel, vagy tanítjuk ezt a gyerekeknek a tájházban, és olyankor visszük a saját gyűjtéseket, tehát a helyi motívumokat, és ugyanezt tesszük a beregi minták kapcsán is, visszük a helyi motívumokat, mutatjuk nekik, ott előttük van a példa, és ezt próbáljuk megtanítani. Ugyanúgy például akár a farsangi szokások tekintetében, vagy mondjuk a pünkösd esetében, ahogy csak a nagyobb ünnepeket említsem, ha mondjuk jön tánccsoport hozzánk, és táncolunk, vagy mondókákat tanítunk, vagy esetleg körjátékokat, gyermekjátékokat, akkor én is kérem, de a tánccsoport vezető, vagy a gyermekjáték csoport vezetője is igyekszik arra figyelni, hogy olyan mondókákat, olyan dalocskákat tanítson meg a gyerekeknek, vagy tanuljunk közösen a tájházban, ami valahonnan helyi gyűjtés. Egyébként ez mindig egy plusz feladat. Plusz feladat a szervezőknek, plusz feladat a felkészítő tanárnak, ugye tánccsoport esetében, mert ez az plusz munkával és idő ráfordítással jár, hogy ennek utána nézzünk, utána olvassuk, gyűjtsük. Nem mindenről van pontos néprajzi leírás. Ha most a hímeseket említettem, már megjelent a salánki hímesekről egy könyv például készréka gyűjtésében, tehát van mire alapozzuk. Most a jelen pillanatban a beregi mintákat gyűjtöm össze, és nagyon sok könyvet, korábbi kiadvány kell áttekinteni ahhoz, hogy felleljük az eredeti mintákat. Tehát ez egy plusz idő, plusz ráfordítás, de én úgy gondolom, hogy megéri, mert valami olyasmit tanítunk, ami a mi kultúránkat, vagy a mi hagyományainkat tükröz.
Az elmúlt percekben Gála Adéllal, a Nagyberegi Tájház programkoordinátorával beszélgettünk.
When the ground beneath my feet is shaking like a leaf, God, you're still good to me. When my hope is all but gone
and I'm barely hanging on. God, you're still good to me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope in you. Ashes for beauty, joy for my morning. To God be the glory, to God be the glory. Strength for my weakness, pain for my healing. Let this be my story, to God be the glory. Oh, oh, oh. You love me at my best. Love me in my mess. God, you're so good to me. There's one thing I am sure, your promises endure. You make a way for me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my
történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Hazafias indíttatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte, legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsi István, később a Duna melléki egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az újszegedi református egyházközség presbiterével, Kovácsi János lelkész kutatójával Hegedűs Márk beszélget.
Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
Gyülekezethez tartozó a történet. Az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyén keresztül ismertem meg Kovács István. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémeti életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovács István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területre, Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora, Bakó Lászlón, a Kovácsi István.
És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsi István Kisteleken született. De másfél éve, novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
És Kovács Isten mikor született?
1880. november 20-án született.
Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorványreformációs gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
Kovácsi István katolikusként született.
Na pláne.
Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt a előzmények ismeretében.
Vigyük kronológiailag az életét. Tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában, a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak, a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumi helyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire. 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkis keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvvizsgája is volt a gimnáziumi időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált belőle problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a Skót, az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. A csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében a dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejleszem annak az érdekében, hogy hívő emberek kiváljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
Amikor visszatér és belevág abban munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába, horvát és német gyülekezeteknekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívás, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után fölkerül a Kálvin térre, Pestre. Lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Kálvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között, 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem, ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát amíg nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszolja. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. de végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja előéletét.
Az elmúlt percekben Hegedűs Márk összeállítását hallhatták.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
Oh, I've been desperate. Cried those loud prayers. Like Job on his knees, saying, Lord, I need more than a little help. I've been surrounded, felt fear on all sides. Like Daniel and the lions, I know when I fight, I don't fight by myself. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time I've given in, Lord, you've proven again that you're still my Savior now. Jesus, you came through when I needed rescue.
It's just in your nature.
You, Jesus, when I've been defeated, I know you'll pull me out of my grave. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time before
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Puk Bábszínház magyar tagozata március 21-én a Bábszínház világnapja alkalmából a brémai muzsikusok előadásával és egy interaktív hangszerkészítő foglalkozással várta a gyermekeket és a szüleiket. A foglalkozás után Csok Brigitta irodalmi titkárral és a program szervezőjével, Balogh Dorottya bábszínésszel és gyerekekkel beszéltünk. A riporter Ungvári Szende.
A Bábszínház világnapján délelőtt folyamán a közönség a Brémai Muzsikusok című előadását tekinthette meg, ahol a jól ismert mesehősök nem csak életre keltek, hanem zenével és humorral varázsolták el a gyerekeket. Az előadás után sem ért véget a kaland, hiszen a gyerekek egy interaktív hangszerkészítő foglalkozáson vehettek részt, ahol csörgőkkel próbálhatták ki a közös zenélés örömét. A foglalkozásról Csók Brigitta irodalmi titkár mesélt.
A Bábszínház világnapjára idén 2026-ban mi arra gondoltunk a Puk Bábszínház magyar társulatának a kis csapata, hogy a Brémai Muzsikusok című előadásunkat választjuk ki, mint az esemény fő tartóoszlopa, nevezzük így, mert ez egy olyan előadás, ami eléggé közönségkedvencé is vált így az utóbbi 3-4 évben, és nagyon jól tudnak hozzá kapcsolódni a gyerekek, pont amiatt, mert egy nagyon dinamikus, zenés előadás, és nagyon sokszor kaptuk azt a visszajelzést szülőktől is, gyerekektől is, hogy nagyon szeretik ezeket a dalokat, és hogy szívesen megtanulnák, és hát ebből indult a gondolat, hogy akkor szervezzünk egy olyan programot, aminek a fókuszában ezek a dalok és a muzsikusokkal való találkozás van. És úgy találtuk ki, hogy az előadás után közösen megnézünk egy térképet, amin mi bejelöltünk néhány helyszínt, és az első része az egész programnak az egy hangszerkészítő foglalkozás volt, hogy tudjanak csatlakozni muzsikusként a gyerekek is hozzánk, és miután elkészültek ezek a kis csörgők, amiket hulladékanyagokból próbáltunk létrehozni, azután közösen megtanultuk kicsit a ritmikáját ezeknek a daloknak, picit begyakoroltuk, hogy tudnak ők is csatlakozni a kísérethez, illetve a térképekre rákerültek a dalszövegek is, hogy aki már olvas, illetve amikor hazaviszik, akkor szülőkkel újra elő lehessen venni ezeket a dalokat, és akár otthon is tudjanak majd ezzel mi kísérletezni. És hát miután picit begyakoroltuk, megéreztük, hogy mi miről is szól ez, hogy a kíséret vagyunk egy dalban, azután elindultunk egy közös vándorlásra, hiszen az egyik fő motívum a Brémai Muzsikusoknak az maga a vándorlás, és akkor együtt a gyerekekkel elindultunk megkeresni a 4 muzsikust, és mindenkinél közösen a muzsikussal együtt elénekeltük a dalt, illetve kísértük, mi voltunk a zenekar a gyerekekkel közösen. És hát volt egy meglepetés is, belekomponáltunk egy kis meglepetés elemet a végébe. Azt szerettük volna, hogy mindenképp legyen egy ilyen emeltebb hangulatú vége az egésznek, és legyen egy ilyen koncert hangulat, ahol közösen a gyerekekkel előadjuk a szülőknek, a résztvevőknek azt, amit megtanultunk az egész vándorlás alatt. És ez a meglepetés elem, amiről beszélek, ez maga a Haramia volt, az előadásból az egyik szereplő, aki rablóként jelent meg, aki hát hallotta, hogy milyen jó kis zenekar verbuválódott itt össze, és mivel jó útra tért, illetve igyekszik a jó úton is maradni, ezért keresi, hogy mivel foglalhatná ő is el magát, és nagyon megtetszett neki ez a zenekar, úgyhogy csatlakozna ő is hozzánk, és hát sikerült meggyőzni a gyerekeket is erről, úgyhogy nagyon nagy örömmel befogadtuk őt is a kis zenekarunkba, és akkor közösen előadtuk a megtanult dalokat, és így zártuk le az egész programunkat.
Stászit, Szofit és Emmát arról faggattuk, hogy melyik állat tetszett nekik az előadásból.
A cica.
A cica?
Nekem a kicsi csibe.
Cica.
Nekem a kicsi csibe.
És tetszett nektek a hangszerkészítés?
Igen.
Szerettek Bábszínházba járni?
Igen. Hogy szegény fáradt volt. Mert sokat tojkosott.
A cica sokszor szaladt, és megütötte magát, és öreg volt.
És volt szemüvege.
És mit kellett csináljatok ahhoz, hogy megkapjátok ezeket a matricákat?
Hangszereket.
És a térképet kellett kövessétek?
Igen. Még a szamára, még a cicánya.
A következőkben Balogh Dorottya bábszínészt hallhatják. Melyik karaktert játszod a Brémai Muzsikusokban?
A Brémai Muzsikusokban én a macskát játszom, akit a Lukréciának hívnak, és gyakorlatilag ő az egyetlen női karakter.
Melyik a kedvenc részed az előadásban?
Van az előadásban egy rész, ahol egy megáradt folyó állja útjukat az állatoknak, és ott azon gondolkodnak, hogyan oldják meg ezt a problémát, hogy átjussanak a folyón. És elhangzik ez a kakastól, hogy Lukrécia, tartsd a pillért. És erre én úgy szoktam reagálni, hogy moi, és ez nekem egy poén, én ezt nagyon szeretem. Most hirtelen ez jutott eszembe.
Melyik a legkedveltebb előadásod, illetve van-e olyan karakter, amelyiket jobban szereted játszani, vagyis életre kelteni?
Jelenleg a kedvenc előadásom az a Harisnyás Pippi című előadásunk, amit tavaly decemberben mutattunk be. Nagyon különleges előadásnak tartom, ugyanis nagyon-nagyon sok síkon mutatja meg ennek a kislánynak a történetét, és egy kicsit tovább van gondolva ez az egész, idézőjelben mondom, furcsa kislány, érdekes kislány, tehát megvan minden indok, amit Pippiben esetleg furcsának tarthatnánk, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, amiatt, hogy egy kerek mondanivalót tudjunk mondani. Jelenleg ez a kedvencem.
Van olyan reakció előadás alatt a gyerekektől, amitől úgymond kinézel rájuk, hogyha valamit nagyon lereagálnak?
A gyerekekre nagyon jellemző az, hogy mindent lereagálnak. Ez szerintem minden előadást és minden közönséggel való találkozást élővé tesz. És most így egy kedvenc típust nem tudnék kiemelni, viszont eszembe jut egy tegnap előtti eset, ugyancsak a Harisnyás Pippin történt. Van az előadásban egy pillanat, amikor Pippi egy nagy kötek pénzt feldob a levegőbe, és onnan, ahogy lehullott a pénz a színpadra, egy másodpercen belül 20 gyerek a színpadon termett, és elkezdték gyűjteni a pénzt, és egyébként a jelenetnek a része az, hogy Pippi, Tomi és Annika összegyűjtik a pénzt, de ezt nem kellett megtenni, mert a gyerekek elvégezték még helyettünk ezt a feladatot, és hirtelen megijedtünk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, mert hát ott voltak már közöttünk a gyerekek, és erre valahogyan reagálni kell, illetve meg kellene oldani ugye a helyzetet. Végül megoldottuk, most nekem ez jutott eszembe, tehát igazából a kiszámíthatatlanságot emelném ki az ő reakcióikból, ami mindent nagyon izgalmassá tesz, ami színpadon történik.
Szerinted a brémai muzsikusok előadásból mit tanulhattak a gyerekek?
Szerintem ez az előadás elsősorban arról szól, hogy mi történik akkor, hogyha nagyon különböző emberek összefognak, és megpróbálnak csapatban működni. Ennek a történetét láthatjuk a színpadon, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet a gyerekeknek is, de nem csak. Szerintem ez nagyon fontos üzenet a gyerekeknek is, de nem csak nekik, ugyanis nagyon sok felnőttnek is egy nagyon jó lecke tudna lenni. És azt gondolom, hogy az előadás egyik mottója nagyon jól összefoglalja azt, hogy miről szól ez az egész, ami úgy szól, hogy együtt muzsikálni annál is jobb.
Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták a Báb Színház világnapja alkalmából szervezett programról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
The night.